Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinensére. Exotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.
Tiszteletem, hölgyeim és uraim, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Robert Hárd. Togóban sokan vudu varázslókhoz fordultak, hogy segítsék csapatukat és rontsák az ellenfelet. A piacon még a svájci és a francia játékosokat ábrázoló bábukat is lehet vásárolni, hogy aztán otthon alaposan megdöfködjék mindazok, akik hisznek ebben. Nem tudom, tudják-e, hogy a vudu vallás egyébként és az egész vudu szertartás az ebből a területről, Togó környékéről ered, és aztán innen vitték be a Hajt szigetére és a különböző közép-amerikai területekre a behurcolt rabszolgák, és valójában Togóban találták ki magát a vudut. Nem véletlen, hogy az ország lakosságának 70%-a teljes mértékig ebben hisz, és a 30%-a pedig picit hisz benne. Ebben a 30%-ban ugye benne van a 20% hivatalosan keresztény, és a 10% muszlim is. Togó egyébként 5,4 milliós lakosságú, és a turizmus egyre inkább kezdi felfedezni magának az országot, ugyanis gyönyörűen homokos tengerpartok vannak, és az utazókat pedig hatalmas fesztiválokkal várják. A piacok is nagyon érdekesek, és a falvak pedig szinte teljesen érintetlenek, tehát itt tényleg nem találkozni túl sok turistával. Néhány japán és német-amerikai turistával azért igen, tehát ők ugye mindenhova elmennek, ami csak létezik a világon. Hogyha valaki Magyarországról szeretne Togóba utazni, akkor mindenképpen oltassa be magát sárgaláz ellen, és vásároljon malária elleni tablettát. Ezt már egy héttel az utazás előtt el kell kezdeni szedni. A malária gyakori, hallotta már sárgalázos megbetegedésekről is. Azt mondják, hogy még vannak egyéb trópusi betegségek is, de ezek nem gyakoriak. Az utazás nem könnyű Togóba, ugyanis elsősorban buszokkal szállítják az érdeklődőket, lehet kétfajta autóbuszt választani. Az egyik a menetrend szerinti autóbusz, amely csak nagyjából indul akkor, mint amekkorára a menetrend szerinti időpont szól. Néha egy kicsit előbb, néha egy kicsit később, és néha pedig, hogyha egy igazán gazdag togói oda megy akkor, amikor ő azt szeretné, és a húzdonárossal nyomatékosítja mindezt, vagy a pénzzel nyomatékosítja mindezt. Célszerű inkább az olcsó és jó minibuszt választani. Ez ugyan valamivel drágább, viszont tényleg remek ez a hálózat, és a szomszédos országokba is könnyedén el lehet ennek a segítségével jutni. Togó portugál gyarmat volt eredetileg, aztán később több más ország is elfoglalta, még a németekkel is írtak alá olyan szerződést, amely szerint német fennhatóságú lesz Togó, és a terület német gyarmat. A harmadik Mlapa király volt az, aki ezt aláírta egyébként, ezt a megállapodást, de a togóiak elsősorban két dologgal foglalkoztak. Az egyik, hogy menekültek azok elől, a rabszolgakereskedők elől, akik szerették volna a lakosság jelentős részét rabszolgának elvinni Amerikába. A másik része a lakosságnak pedig azzal foglalkozott, hogy kergette ezeket a törzseket, akik ugyanis kiegyeztek a rabszolgakereskedőkkel, ők a távolabbi togói területekről is megpróbáltak felkutatni, felhajtani a rabszolgákat a kereskedőknek. Aztán a függetlenséget követően még nagyon sok villongás volt Togóban, de most már egységes legalábbis abban az ország, hogy mindenki drukkol nagyon-nagyon keményen a csapatnak.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Úgy tűnik, hogy drágulni fognak majd a buszos utak Olaszországba, mégpedig azért, mert egyre több pénzt kérnek a szervezőktől, hogyha valaki beszeretne hajtani a városok központjába, és szeretne buszos városnézést. Az európai utazásszervezők egyenesen bojkottot helyeztek kilátásba Olaszországgal szemben azért, mert például Rómába, Firenzébe és Velencébe 300 euróba is kerülhet az, hogy a buszok behajtsanak a megfelelő területekre. Ugye hát Velencébe fizikailag nem lehet magába az óvárosba behajtani, de az óvárosnak a szárazföldi részére igen, de ezt is csak 300 euróért lehet megtenni. Rómában, Firenzében szintén fizetni kell, és ráadásul, hogyha a város szálloda, még néha akkor is elkérik a pénzt. Minden esetre ez nagyon megdrágítja az utakat, úgyhogy a szervezők tárgyalásokat sürgetnek az érintett városok vezetőivel. Pedig Olaszország ezen a nyáron is turisták özönére számíthat. Egy amerikai felmérés szerint Firenze a világ turistáinak második kedvenc városa, az első egyébként Sydney. Nekem a magánvéleményem, hogy Firenzébe könnyebb is eljutni, meg érdemesebb is. Párizs és London szakemberei viccesnek tartják ezt a sorrendet, egy dolog viszont kétségtelen. Az olasz várost minden nyáron megszállják a külföldiek, pedig Firenze csak nem 100 kilométernyire fekszik a tengertől, és hoteljei sem betegedhetnek még az új törökországi luxusszállodákkal sem, nemhogy egy dubai államhotellel. Erős közepes ott egy 4-5 csillagos hotel, ez a személyes tapasztalatom, pedig nagyon sokban jártam. Mégis jönnek a turisták. Michelangelo, Leonardo, Botticelli csábítja őket. Firenze a reneszánsz művészet fellegvára, sőt a gótikáé is. A múzeumokat nem lehet egy nap alatt végignézni, ezt ne is próbálják meg, mert a végén már összefolynak majd a mesterművek az elnehezedő szemük előtt, és nincs értelme az egésznek, mert már unják meg, elfáradnak meg, le akarnak ülni. Szóval inkább több napra programozzák be a múzeumokat. De azért is lehetetlen egy nap alatt végigjárni az összeset, mert néhány galériában 5-6 órányi sorbaállás után kaphatunk csak jegyet. A komolyabb helyekre 2-3 ezer forintnyi euró fejenként a belépő. Mindenképpen érdemes megnézni a firenzei dómot, amelyet a 13. század végén kezdtek el építeni, és melléképületeivel, harangtornyával együtt egyszerűen csodálatos. Fel lehet menni a tetejére, de sokat kell erre várni. A dóm oldalán külön múzeumban őrzik Michelangelo Krisztus levétele a keresztről című szobrát, ezt mindenképpen látni kell. A dómtól néhány perc sétával elérhető az Öreg Híd, a Ponte Vecchio, ahol a kereskedők üzleteket nyitottak, úgyhogy több száz éve itt csak gyalogosok kerhetnek át, és közben vásárolhatnak főleg aranyékszereket. Ugye a mostani Láncid lezárásnak az alapötlete is onnan származik, az már egy 1000 éves ötlet. Még a Híd dómhoz közeli oldalán található az Uffizi képtár. Botticelli, Leonardo, Michelangelo festményei bűveletbe ejtik a látogatót. Ugye kivárni a sort a galéria bejáratánál, akkor érdemes elsétálni a hídon túl a Pitti palotáig. Ez kívülről nem olyan szép, mint az Eszterházi kastély, de belül olyan pompa fogadja a belépőt, hogy a lélegzete is eláll. Káprázatos freskók, aranyozott bútorok, véget nem érő bálterem. A pittkodott hajlék a berendezésekor egyébként kereskedők voltak, onnan a mérhetetlen vagyon. Előbb a Mediciek barátai, majd a Vetei társai voltak, végül a palotát is megszerezték a Medici család tagjai. Ma múzeumnak is otthont ad a hely, elképesztő, tehát az Uffizi képtár mellett ugye a Pitti palota az, amit mindenképpen meg kell nézni, no, meg persze ugye a Firenze. És akkor mondom a negyediket is, mert Firenzében található a világhírű Dávid szobor. Michelangelo páratlan mesterművét az Akadémia nagytanében lehet látni, ez az eredeti. A város más pontján is nagyon sok Dávid szobrot lehet látni. Emlékszem, ott álltam, és akkor a japán turisták vadul fotózgatták, meg odálltak mellé, meg mondták, hogy hát ez már komoly, és nem sajnálják az olaszok, hogy ott ráesik az eső, és nem tudták meg szegények, hogy az valójában egy másolat. Az eredetit persze sajnálhatják, hiszen ugye azt nagyon alaposan őrzik, és beviszik az akadémia, vagy bevitték az akadémia nagy termébe, sőt, tisztítják is. Pár éve desztillált vízzel mosták le az évszázadokat rárakódó porréteget. Amikor beléptem az akadémia épületébe, akkor magam is meglepődtem. A Dávid szobor ugyanis jóval nagyobb, mint azt gondolnák. Nem embernagyságú, a művészettörténeti könyvek alapján sokan ezt gondolják, ugye mi is még abból a könyvből tanultunk, hogy nézegettük, a lányok egy kicsit pironkodtak, és akkor azt gondoltuk, hogy embernagyságú. Nos, csak nem 6 méteres a Dávid szobor, ráadásul körbe lehet járni, és ez külön élmény, hiszen az albumokból ugye mindig csak előről láthatjuk. Végre pontosan kiderült számomra, hogy Dávid a bal kezében parittyát fog, amely teljes egészében a jobb kezéig húzódik. A monumentális alkotást látva izgalmas végig gondolni, hogy vajon mekkora lehetett Góliát. Persze a vesztesekről soha nem csinálnak szobrot.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Nem messze van Firenzétől Pisa, és amikor a nagy felújítás után újból ellátogattam a Ferde toronyhoz, magam is meglepődtem, ugyanis tényleg az utolsó pillanatban akadályozták meg azt, hogy ledőljön a világhírű építmény. Több mint 15 méter már a kilengése a függőlegeshez képest, ha a külső faltól számoljuk. A 80-as évek végén egyre csak gyorsult a dőlés, de most sikerült az alapoknál a tornyot úgy megerősíteni, hogy nem ferdül tovább. A 12. század végén eredetileg egy 70 méter magas harangtornyot akartak építeni, a laza talajon a földcsuszamlás miatt megdőlt az épület, tehát nem eredetileg is Ferdinek építették, ez csak a véletlen műve. Nem is tudták elérni a 70 métert, úgyhogy a torony csak 56 méteres lett, aztán abba hagyták, mert úgy gondolták, hogy ledől, hogyha még tovább építik. Bár eredetileg azt szeretik volna, hogyha azért lesz híres, mert magas, végül azért lesz híres, mert Ferde. Galilei is ide mászott fel, és a torony tetejéről dobált le mindenféle tárgyat, amikor a nehézségi gyorsulás és a föld mozgásának kérdéseit kutatta.
Világszám. Utazzon hétről hétre az Inforádióval a világ hat kontinens. Egzotikus tájak, népszerű üdülőhelyek, sosem hallott hihetetlen történetek. Világszám. Úti könyvek helyett.